A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, fennállva magasztaljuk Istenünket, a 118. Zsoltár 7. versét énekeljük el, az Úr én nékem erősségem. Foglaljunk helyet, és a barna énekeskönyvből énekeljük el a 679-es számú énekünket. Ez a hónap éneke, Jézus a jó pásztor. Hallgassuk meg Isten igéjét a soron következő szakaszból, Mózes 5. könyvének 31. részéből.
Kiment Mózes, és ezeket a szavakat mondta egész Izraelnek, így szólt hozzájuk. 120 éves vagyok ma, nem tudok többé járni kelni. Az Úr pedig azt mondta nekem, nem mész át a Jordánon. Maga az Úr, a te Istened megy át előtted, ő pusztítja el a nemzeteket előtted, hogy tied legyen a földjük. Józsué az, aki átmegy előtted, ahogy megmondta az Úr. És úgy cselekszik velük az Úr, ahogy Szihonnal és Óggal, az Emóriak királyaival és az ő országukkal cselekedett, amelyeket elpusztított. Ha tehát elétek veti őket az Úr, mindent úgy cselekedjetek velük, ahogy parancsoltam nektek. Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert maga az Úr, a te Istened megy veled, nem marad el tőled, és nem hagy el téged. Ekkor Mózes szólította Józsuét, és azt mondta neki egész Izrael szeme előtt, légy erős és bátor, mert te mész be ezzel a néppel arra a földre, amely felől megesküdött az Úr atyáiknak, hogy nekik adja, és te osztod szét köztük birtokukat. Maga az Úr megy előtted, ő lesz veled, nem marad el tőled, és nem is hagy el téged. Ne félj hát, és ne rettegj. És Mózes leírta ezt a törvényt, és a papoknak, Lévi fiainak adta, akik hordozzák az Úr szövetségének ládáját, meg Izrael összes véneinek. Ezt parancsolta nekik Mózes. Minden hetedik esztendő végén, az elengedés évének idején, a sátrak ünnepén, amikor eljön egész Izrael, hogy megjelenjék a te Istened az Úr színe előtt azon a helyen, amelyet kiválaszt, olvasd fel ezt a törvényt egész Izrael előtt, fülük hallatára. Gyűjtsd össze a népet, férfiakat, asszonyokat, kicsinyeket és a városaidban élő gyövevényeket, hogy hallják meg és tanulják meg és féljék az Urat, a ti isteneteket, tartsák meg és teljesítsék a törvénynek minden szavát. És fiaik is, akik még nem tudják, hallgassák meg és tanulják meg, hogy az Urat, a ti isteneteket kell félni, amíg csak éltek azon a földön, amelyre átkeltek a Jordánon, hogy tiétek legyen. Ezután azt mondta az Úr Mózesnek, íme elközeledett a nap, hogy meghalj. Hívd elő Józsuét, és álljatok meg a gyülekezet sátrában, hogy parancsolatokat adjak neki. Elment tehát Mózes és Józsué, és megálltak a gyülekezet sátrában. Az Úr megjelent a sátorban felhőoszlopban, és megállt a felhőoszlop a sátor bejárata előtt. Ezt mondta az Úr Mózesnek, íme te elalszol, mint atyáid, és ez a nép fölkel, és más istenek után jár, és paráználkodni kezd azon a földön, amelyre most bemegy, hogy ott lakjon. Elhagy engem, és fölbontja szövetségemet, amelyet kötöttem vele. De fölgerjed ellene haragom azon a napon, elhagyom őt, és elrejtem az arcomat előle, hogy megsemmisüljön. De amikor utoléri a sok baj és nyomorúság, azon a napon azt fogja mondani, vajon nem azért értek ezek a bajok, mert nincs velem az Istenem? Én pedig valóban elrejtem az arcomat azon a napon minden gonoszsága miatt, amelyet elkövetett, mivel más istenekhez fordult. Most pedig írjátok föl magatoknak ezt az éneket, és tanítsd meg arra Izrael fiait. Add ezt a szájukba, hogy ez az ének bizonyságul legyen nekem Izrael fiaival szemben, mert beviszem őt arra a földre, amely felől megesküdtem atyáinak, a tejjel és mézzel folyó földre, és eszik, jól lakik és meghízik, azután pedig más istenekhez fordul, és azoknak szolgál, megvet engem, és fölbontja szövetségemet. mikor pedig utoléri a sok baj és nyomorúság, akkor bizonyságul ez az ének vajon ellene, mert utódai ajkán nem megy feledésbe, mert tudom az ő gondolatát, amely szerint már most is cselekszik, mielőtt bevinném őt arra a földre, amely fölön megesküdtem. Leírta tehát Mózes ezt az éneket azon a napon, és megtanította rá Izrael fiait. Azután ezt parancsolta az Úr Józsuénak, Nún fiának. Légy erős és bátor, mert te viszed be Izrael fiait arra a földre, amely felől megesküdtem nekik, és én veled leszek. Mikor pedig Mózes az elejétől a végéig mindenestül beírta ennek a törvénynek a szavait egy könyvbe, azt parancsolta Mózes a lévitáknak, akik az Úr szövetségének ládáját hordozzák. Fogjátok ezt a törvénykönyvet, és tegyétek az Úr a ti istenetek szövetségládájának oldalához, hogy ott tanúskodjék ellened. Mert én ismerem lázadó voltadat, és tudom, hogy kemény nyakú vagy. Íme most is, noha még köztetek élek, ellenszegőtök az Úrnak. Mennyivel inkább így lesz a halálom után. Gyűjtsétek hozzám törzseitek minden vényét és előjáróitokat, hadd mondjam el ezeket a szavakat fülük hallatára, és hadd hívjam bizonyságul ellenük a mennyet és a földet. Mert tudom, hogy halálom után egyre inkább meg fogtok romlani, és eltértek arról az útról, amelyet parancsoltam nektek, és utarél majd benneteket az a veszedelem a későbbi időben, mivel gonosz cselekszetek az Úr szeme előtt, és bosszantjátok kezetek csinálmányaival. Azután végig elmondta Mózes Izrael egész gyülekezetének a füle hallatára ennek az énnek a szavait. Gyertek testvérek, imádkozzunk!
Uram, magasztalunk téged a te nagyságodért, hatalmadért és szeretetedért. Hálát adunk azért, hogy te összegyűjtöttél minket ezen a vasárnap délelőttön, még akkor is, hogyha lehet, hogy nagyon sok akadály volt, ami miatt úgy gondoltuk, hogy mégsem tudnánk eljönni. Köszönjük neked, hogy te ezeket az akadályokat mégis legördítetted, és megvalljuk neked, hogy már sokszor ezeket mi képezzük azért, hogy elforduljunk tőled. Te mégis hozzánk nyúlsz, értünk kiáltasz azért, hogy mi ne vesszünk el. Kérünk, Uram, áld meg ezt a vasárnap délelőttöt, azért, hogy nyitott szívvel tudjunk rád figyelni, ne csak fülekkel, és hogy utána úgy tudjuk elhagyni ezt a templomot, hogy ne csak erre a napra térjen ki az, amit ma hallunk tőled, hanem az egész életünkre, az egész hetünkre. Azért, hogy tudjunk rád úgy figyelni, hogy azok, akik még nem ismernek, téged láthassanak. Kérünk, Uram, légy velünk ezen az Isten tiszteleten is. Amen.
A bűnbocsánat örömüzenetét Mikeás próféta könyvéből olvasom a 7. fejezet 19. verséből. Hozzánk fordul és megkönyörül rajtunk, eltapossa álnokságainkat. A tenger mélyére veted minden bűnünket. Amen. A 86. Zsoltár 6. versét énekeljük. Vezess Uram utaidban. Istenünk igéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom az 58. fejezet 11. verséből. Az Úr vezet szüntelen, nagy szárazságban is megelégíti lelkedet, és megerősíti csontjaidat. Olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint a vízforrás, amelynek nem fogy el a vize. Amen. Foglaljunk helyet. Mózes visszatekintése a vége felé közeledik, Kánaán földje már-már látótávolságba került. A zsidók fejében és szívében egyik terv a másikat kergeti. Átkelünk a Jordánon, elfoglaljuk az országot, megtanulunk földet művelni, boldogok leszünk. Érezzük át ezt a reménységgel teljes feszültséget, ami ebben az időben a zsidókat hatalmába kerítette. És ekkor váratlanul Mózes eléjük áll, és bejelenti, hogy én nem megyek veletek tovább. Én itt megállok, itt maradok, és a ti jövőtök nélkülem zajlik tovább. Hát erre a bejelentésre térjünk ki egy kicsit. Miért nem ment velük tovább Mózes? Ennek két oka van. Az egyik nagyon prózai. Egyszerűen eljárt az idő Mózes fölött. A következőképpen vall 120 esztendős vagyok már, nem tudok tovább veletek együtt járni-kelni. Abban az időben még tovább éltek az emberek, mint manapság, ugyanakkor 120 évesen már nem lehetett ugrabugrálni. Mózes is érezte, hogy az ő útja már a vége felé közeleg, ez az idő már nem alkalmas arra, hogy egy népet vezessen. Ugyanakkor volt egy másik oka is annak, hogy neki ott meg kellett állnia. És ezt az okot nem ő maga határozta meg, nem ő maga látta be, hanem Isten szólt neki. Isten volt az, aki megmondta, hogy Mózes, te a múltban elkövettél egy komoly bűnt, buktál, és emiatt te nem mehetsz be. Erről most nem szeretnék részletesebben beszélni, mert maga Mózes is csupán zárójelesen utal mindenre, az Úr is megmondta nekem, nem kelhetsz át a Jordánon. Ha valakit mégis részletesebben érdekelnek az okok, az lapozzon vissza a Mózes 5. könyvének 3. fejezetéhez, vagy keresse meg interneten a 2017. december 17-i istentiszteletet, és hallgassa újra, mert ott kifejezetten erről volt szó. Tehát Mózes nem mehet tovább, mert megöregedett, és mert egy bűne miatt Isten nem engedte, hogy belépjen az ígéret földjére. Azt gondoljuk végig, hogy milyen hatása volt ennek a hírnek a zsidó népre. Nem nehéz elképzelnünk. Elég egy icipici fantázia. Egészen biztos, hogy mélyen elszomorodtak. A zsidók úgy tekintettek Mózesre, mint ahogyan egy gyermek az idősödő édesapjára tekint. Nagyon szerették őt. Az a hír, hogy még egy icipici ideig együtt lehetnek, de utána majd elválnak az útjaik, ez egyfajta gyászfolyamatot indított el bennük, már ott és akkor. Nagyon elszomorodtak. Ami ennél talán még inkább hatalmába kerítette őket, az a félelem volt. Amíg Mózes velünk járt, immár 40 esztendeje, csodák sorozatát éltük át. Kiszabadultunk Egyiptomból, a fáraó bármit akart elérni, nem tudta, átkeltünk a Vörös-tengeren, 40 éven keresztül ettünk, ittunk a pusztaságban, ha megtámadtak bennünket, legyőztük őket, mi lesz velünk, ha Mózes már nem áll többé mellettünk. Tehát elszomorodtak, és rendkívüli módon megijedtek. Ez teljesen természetes, és azóta is így van ez. Ha van a népnek egy vezetője, egy szeretett vezetője, aki bejelenti, hogy ő most elmegy, akkor mindig ez a következménye. Az emberek szomorúak, és megijednek. Így van ez politikailag is, és így van ez lelki értelemben is. Egyetlen példát hadd hozzak ezzel kapcsolatban. Talán tudják a testvérek, hogy amikor én elvégeztem a teológiát, akkor 2 évig a nagyváradtéri gyülekezetben voltam segédlelkész. Az az időszak volt ez, amikor Sipos Ete Ámos, egyházunk egyik nagyhírű lelkésze, az utolsó 2 évét töltötte még lelkészi szolgálatban. Magyarul én voltam mellette utoljára, és pontosan tudom, hogy ez a 2 év arról szólt, hogy ő bejelentette a nyugdíjazását, nem sokára nyugdíjba fogok menni, és az egész gyülekezeten hasonló érzések vettek erőt, mint itt, amit az ígében olvasunk. És 2 éven keresztül tartott ez a bizonytalanság. Mózes bejelentése után, látva ezt a helyzetet, amit ezek a szavak okoztak, Mózes rögtön hozzákezdett a vigasztaláshoz és a bátorításhoz. Én nem megyek ugyan veletek, de ne csüggedjetek, nem lesz rossz dolgotok. 2 bejelentést tett ezzel kapcsolatban. Az első úgy szólt, hogy én ugyan nem megyek veletek, de Józsué, akit már régóta jól ismertek, ő veletek marad, és ő fog vezetni benneteket. Józsué fog átkelni előtted, így szól Mózes. Hát miért éppen Józsué? miért ráesett a választás. Ennek van három olyan oka, amelyet emberileg is nagyon könnyen meg tudunk érteni. Az első ok az, hogy Józsué hite kezdettől fogva mindvégig sziklaszilárd maradt. Hadd utaljak a kezdetre. Amikor elkezdték a zsidók a pusztai vándorlást, akkor az volt az eredeti terv, hogy pillanatok alatt átmennek a pusztán, megérkeznek Kánaán földjére és elfoglalják. Pillanatok alatt. Mózes ki is küldött egy 12 kémből álló aprócska sereget, hogy nézzenek körül és mondják el a tapasztalataikat. És amikor ez a 12 kém visszaérkezett, akkor közülük 10 azt mondta, hogy ahogy az Úr megmondta, ez egy csodálatos ország, tejjel és mézzel folyó föld, csak hogy ezt mások is tudják, és már ott laknak. Harcedzett, erős emberek, messziről kerüljük el ezt az országot. Ha oda betesszük a lábunkat, akkor ennyi volt a mi történetünk. Mindösszesen 2 voltak a kémek közül, akik azt mondták, hogy menjünk és harcoljunk. És ez a 2 ember Józsué és Káleb volt. Azért mondták, hogy menjünk és harcoljunk, nem azért, mert ők ilyen kis rambók voltak, és azt gondolták volna, hogy ha mi oda megyünk, akkor tuti, hogy nem állnak meg előttünk a kánaániak, hanem azért, mert tudták, hogy az Istennek semmi sem lehetetlen. És ha ő mondta azt, hogy menjünk harcolni, akkor ő is ott lesz velünk, és akkor elfoglaljuk majd az országot. Józsué hite ebben a pillanatban nagyon fényesen megmutatkozott. És ez a hit kitartott 40 esztendeig, sőt, még azon túl is. Mindenki tudta róla, hogy ő az Isten embere. A másik ok, ami érthető, hogy Józsué megtanulta az engedelmességet. A vezetés ott kezdődik, hogy az ember megtanul engedelmeskedni. Elsősorban Istennek, de másodszorban annak is, akit az Isten abban az időben vezetőnek rendelt, Mózesnek. Józsué, megint csak ezt látjuk vele kapcsolatban, kezdettől fogva ott állt Mózes mellett, és hűségesen szolgálta őt. Talán úgy él a fejünkben, hogy amikor Mózes felment a Sínai hegyre, hogy átvegye Istentől a 10 parancsolatot, akkor 40 napig egyedül volt. Pedig ez nem igaz. Ott volt vele Józsué is. Vele együtt ment fel. Valószínűleg ő vitte, mint fiatal ember, a kőtáblákat. És szolgált. És sehol nem látjuk azt a 40 esztendő alatt, hogy ő magának valamiféle pártot alakított volna ki. Vagy hogy azt mondta volna Mózesnek, hogy te tévedsz, te tévútra vezeted az Isten népét. Megtanult engedelmeskedni, és megtanult szolgálni. A harmadik ok, amit látunk Józsué mellett, ami egy vezetőnek abban az időben nagyon fontos ismérve volt, hogy harcedzett, és a hadvezetésben jártas embernek bizonyult. Amikor megtámadták a zsidókat, méghozzá nagy seregek, akkor Józsué volt az, aki összeszedte a népet, beosztotta őket, és az élükön elindult, hogy megküzdjön. És minden egyes alkalommal ő járt az első sorban, ő vállalta a legnagyobb kockázatot. Ez a 40 éves tapasztalat, ezek a testi és lelki jó tulajdonságok, mint egy kijelölték Józsuét arra, hogy ő legyen Mózes utódja. Ugyanakkor hadd tegyem hozzá, hogy mindezek csupán emberi megítélésnek a következményei. Ezt így lehetett látni abban az időben. Ugyanakkor van egy negyedik ok is, ami sokkal biztosabb minden másnál, nevezetesen, hogy maga Isten volt az, aki kijelölte Józsuét erre a feladatra. Így szól az 5 Mózes 21-28-ban. Józsuénak azonban adj parancsot, erősítsd és bátorítsd őt, mert ő fog átkelni a nép élén, és a földet, amelyet te látsz, ő osztja majd fel nekik örökségül. Tehát azt látjuk, hogy Isten egyik embere, mondjuk így nyugdíjba megy, eltávozik, de Isten lelke gondoskodik arról, hogy rögtön ott legyen az ő utódja, az ő alkalmas utódja. A zsidóknak nincs okuk félelemre. Mi sokszor csak azt látjuk, ami a szemünk előtt zajlik, mi csak az emberi szintig jutunk el és gondolkodunk, és tele vagyunk aggodalmakkal, de az Isten lelke mindig mélyebbre lát. És mivel neki fontosak vagyunk, mi az ő népe vagyunk, ezért ő mindig gondoskodni fog arról, hogy emberileg is legyen utánpótlás, a szolgálatok ne szenvedjenek csorbát. Ez volt tehát az első bátorító szava Mózesnek, én ugyan elmegyek, de Józsué itt marad. A másik bátorító szava még ennél is fontosabb, így szól, az Úr a te Istened fog átkelni előtted. Először azt mondta, hogy Józsué megy át előtted, most pedig kiegészíti azzal, hogy az Úr fog átkelni előtted. Ez egy nagyon fontos kijelentés, az Úr veled marad. Ő lesz a te valódi vezetőd. Lesznek emberek, akik vezetnek, de a valódi vezetőd mégiscsak az Isten lesz. Miért fontos, hogy tisztában legyen mindezzel a nép? Hát egyrészt azért, mert ez azt jelenti, hogy Józsué nem a saját feje után fog menni. Nem saját magának fogja kikaparni majd a gesztenyét. Ő nem azért fog uralkodni, hogy király lehessen, hogy magának dicsőséget szerezzen, hanem ő maga is az Isten követője. És éppen ezért az Isten útján fogja tovább vezetni a zsidóságot. Nagyon fontos ez. Akár abban az időben, akár később, nagyon fontos, hogy a vezető Isten követője legyen. Sok példát lehetne mondani azzal kapcsolatban, amikor ez nem így van. Amikor akár egy politikai vezető, akár egy lelki vezető a saját feje után megy, és ezzel tévútra viszi az egész népet. Az egész népet. Nem tudom, mondjak-e példát erre nézve. De hát mondok, miért ne mondjak. Hát úgy érthető jól az ige. Egy érdekes politikai és lelki összefonódású újszerű példát hadd mondjak. Én is ma reggel olvastam az egyik hírportálon. Vannak tehetségkutató műsorok mindenhol, többek között Máltán is. És Máltán kiállt az egyik fiatalember, és mielőtt még elkezdett volna énekelni, ugye van egy rövid bemutatkozás, hogy ki vagyok, mi vagyok, hogy gondolkozom, mi az életcélom. És ez a fiatalember kiállt, és azt mondta, hogy én éveken keresztül homoszexuális voltam. Egyetértettem vele, tehát nem csak vágyaim voltak, gyakoroltam is, ezen az úton indultam el, és nem gondoltam, hogy ez rossz lenne. De aztán találkoztam Jézussal, aki megszabadított a bűneimtől, és rájöttem, hogy rossz úton járok. És akkor felhagytam ezzel az életformával. Nem mondta a fiatalember azt, hogy most már nincsenek kísértései, meg nincsenek vágyai, de azt mondta, hogy én ezt bűnnek ítélem, és felhagytam vele. Ez egy igazi, kemény téma a mai Európában. És mi az, ami történt ezután? Mindenki kiakadt. Mindenki kiakadt. Az éneklését, meg ezt a kvázi bizonyságtételét feltették internetre, és most nem akarok sem reklámozni, sem ellenreklámozni, de mindenféle ilyen videó megosztó portál rögtön eltüntette. Mert hogy ez nem fér bele abba, amit mostanában mondani kell, meg amivel egyet kell érteni. És a máltai kormány is megszólalt, és azt mondták, hogy ők ezzel nem értenek egyet. Törvényt is hoztak azzal kapcsolatban, hogy ilyen, hogy valaki megváltoztassa a szexuális preferenciáját, identitását, és azért, mert valaki ezt mondja neki, hát ilyen már ne legyen. És meggyőződésem, hogy amikor elhangzik egy ilyen tiszta bizonyságtétel, hogy Jézus mit végzett az életemben, és utána megszólalnak vezetők, és ezt az egészet így letörlik, akkor az ellentétes Isten akaratával. Itt azonban azt látjuk, hogy Józsué, mint politikai vezető, az Isten követője maradt. Hadd olvassak fel egy vallomást tőle élete végéről. De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Amikor már mindennek vége volt, bőven azután, hogy átvette a hatalmat, bőven azután kijelentette, hogy ez jellemezte az életemet. Végig az Istent követtem. És titeket is az Isten útján vezettelek. Miért fontos még tudni azt a zsidóknak, hogy Isten jár előttük? Hát azért, mert ez a garanciája a sikernek. Józsué lehet akármilyen tehetséges hadvezér, nem tudja elfoglalni ezt az országot, hogyha az Isten áldása nem áll mögötte. Ez egyértelmű. Mégis mi történt? Megint csak egy visszaemlékezést, mint egy Józsué memoárjaiból. Azután átkeltetek a Jordánon, és elérkeztetek Jerikóhoz. Harcba szálltak ellenetek Jerikó polgárai, az emóriak, a periziek, a kánaániak, a hettiták, a girgásiak, a hívviek és a jebusziak, de a kezetekbe adtam őket. Én az Isten. Józsué akármilyen jó ember volt, akármennyire hívő ember volt, ha Isten hatalma nem áll mögötte, akkor nem tudta volna elvégezni azt a munkát, amire őt az Isten elhívta. Tehát nem csak Józsué vonul előttetek, hanem az Úr is előttetek vonul, és ezért sikerrel számolhattok. És végezetül szeretném felhívni a figyelmet arra, amit Mózes ennek a beszédnek a második felében mondott el. Amit eddig elmondott, az gyakorlatilag úgy foglalható össze, hogy Isten hűséges hozzátok és szeret benneteket. Így volt ez a múltban, és így lesz a jövőben is. Ekkor azonban jónak látta, hogy egy figyelmeztetést is leírjon. Mózes ismerte a népet, némiképp a jövőbe is belelátott, és ezért felhívta az emberek figyelmét egy veszélyre. Így fogalmazott: tudom, milyen lázadó és kemény nyakú vagy, hiszen már most folytonosan lázadoztok az Úr ellen, amikor még köztetek élek. Mi lesz akkor a halálom után? Meggyőződésem, hogy amikor a pusztai vándorlásnak a 40 évét vizsgáljuk, meg a Józsué 40 évét vizsgáljuk, meg utána a bírák korát vizsgáljuk, akkor mindig meglepődünk azon, hogy hogy lehetnek ilyen sötétek ezek az emberek. Hát egyik csoda a másikat követi, ott a bizonyíték, hogy Isten velük van. És mégis azt látjuk, hogy egyszer hűségesek, aztán meg hűtlenek, inkább hűtlenek, lázadó és kemény nyakú nép. És azt gondoljuk, hogy ha mi lettünk volna ott, akkor mi egészen másként viselkedtünk volna. Mert mi aztán, hát mi aztán, mi ugyanolyan lázadó és kemény szívű nép vagyunk. Mit mondott Pál apostol a Róma 7-ben? Hosszú sorokon keresztül arról beszélt, hogy van benne egy törvény, az óemberi törvény, a régi, romlott természetnek a törvénye. És ez úgy szól, hogy noha tudom, mit mond az Isten, és lélekben gyönyörködöm benne, azért a kis ördög nem alszik, és van bennem egy másik törvény, ami mindig azt mondja, hogy én, hogy járjak a magam útján, tegyem azt, amit én jónak látok, és ne az Isten parancsát kövessem. És ez egy komoly kettősség. Szeretem is az Urat, aztán meg magamhoz fordulok. Egyszer a jó úton, aztán a rossz úton. Kétfelé sántikálok. És a végén egy felkiáltással végződik ez az elmélkedés, hogy ki szabadít meg engem. Ki szabadít meg engem? Hála az Istennek, Jézus Krisztus. Egyszer majd megszabadulok, de most, amíg még itt élek, még ha hitben járok, akkor is, hát ilyen vagyok. Én is kemény nyakú, lázadó szívű ember vagyok, és mindannyian azok vagyunk. Ne gondoljuk azt, hogy jobbak vagyunk, mint azok a zsidók, akik akkor éltek. Semmivel nem vagyunk jobbak. És éppen ezért ez a figyelmeztetés nekünk is szól. Lehet, hogy éltünk már át olyan pillanatokat egy-egy csodálatos bibliaolvasás vagy imádság után, amikor azt mondtuk, hogy én most egy lelki magaslaton vagyok, és itt is maradok. Lehetetlen, hogy innen eltérjek, mert most már úgy megerősödtem. Aztán eltelt 10 perc, és valami történt. Egészen biztos. Ilyenkor Isten mindig megmutatja nekünk, hogy milyen gyengék vagyunk önmagunkban. Ha azt mondjuk, hogy erősek vagyunk, akkor tuti, hogy azonnal orra bukunk majd. Tehát ez a figyelmeztetés nekünk is szól. Mi a megoldás? Hát van-e egyáltalán megoldás? Olyan megoldás, egy recept, amit ha követünk, akkor biztos, hogy minden jó lesz, olyan nincs. De mégis mondott valamit Mózes ezeknek az embereknek, ami segíthet abban, hogy megmaradjanak az Isten útján. Gyűjtsd össze a népet, férfiakat, nőket és gyermekeket, meg a lakóhelyeiden élő jövevényeket, hogy hallgassák és tanulják meg, és féljék Isteneteket az Urat, megtartván és teljesítvén ennek a törvénynek valamennyi igéjét. Fiaik is, akik még nem ismerik, hallgassák és tanulják meg, hogy féljék Isteneteket az Urat mindenkor, amíg csak éltek azon a földön, ahová most átkeltek a Jordánon, hogy azt birtokba vegyétek. Úgy lehetne fogalmazni, hogy adjátok át a hitet. Ti, akik most az Isten útján jártok, ne elégedjetek meg azzal, hogy veletek már minden rendben, adjátok tovább fiaitoknak és leányaitoknak. És ugyanezt mondja nekünk is Isten, hogy ne elégedjünk meg azzal, ha nekünk már üdvösségünk van. Adjuk tovább az üdvösség üzenetét másoknak is. Igyekezzünk a hitet másokba is átplantálni. Hát ezzel kapcsolatban néhány szempontot hadd mondjak. Tudom, hogy megint csak ismétlem magam, nincsen recept. Nincs olyan, hogyha én jól teszem a dolgomat, mint hívő szülő, akkor a gyermekeim egészen biztos, hogy a hit útján fognak járni. Ilyen nincs. Ugyanakkor van néhány dolog, amit mind az Ószövetség, mind az Új Szövetség, mind a tapasztalat megerősít. Mi az, ami segíthet nekünk a hit továbbadásában? Hát először hadd mondjak egy ritkábban hangoztatott elvet, vagy gondolatot, nevezetesen, hogy a hitre való nevelésben a férfiaknak óriási szerepük van. Készítettek egy felmérést Németországban. Megvizsgálták, hogy attól függően, hogy a szülők egyike, másika, vagy mindkettő hitben jár, hogyan jelenik meg mindez a gyermekeik életében. Egyértelmű volt, hogyha mind a két szülő hitben jár, az a legjobb. Akkor a gyermekek is jó eséllyel, legalábbis életük kezdetén biztos, hogy Isten követői lesznek. De megvizsgálták azt is, hogy mi van akkor, hogyha az egyik szülő hitben jár, de a másik nem. És arra jutottak, hogyha az édesanyja jár hitben, de az édesapa nem, akkor a gyerekek nagyon kis százalékban lettek hívők. Valahol az állt emögött, legalábbis azt hozta ki ez a felmérés, hogy a nők olyan érzelmesek. És a gyerekek könnyebben gondolják azt, hogy ha édesanyám elmegy a templomba, hát jó, ő elmegy a templomba, hát ő szereti a társaságot, meg az Istennel való kapcsolatot, az is olyan nagyon érzelmes dolog, de hogyha az apám azt mondja, hogy ez nudli, akkor hát ő egy racionális ember, hát igazából őt fogom követni ezen a téren. Őt veszem ilyen értelemben komolyabban. Viszont ha az édesapa járt hitben, és az édesanyja nem, akkor ugyanez a szám, hogy a gyerekek mennyire követték őt a hitben, lényegesen magasabb volt. És most szeretném, hogyha a férfiak nagyon komolyan vennék ezt a feladatukat. Figyeljük meg egyébként, nem tudom mennyire tűnt fel nekünk, hogy amikor a Biblia a nevelésről beszél, akkor nagyon sokszor az esetek túlnyomó többségében a férfiakat szólítja meg. Hogyan neveljék a fiaikat? Nem azt mondja, hogy hagyd ezt a feleségedre, te meg dolgozz keményen és kész. Nem. Családfőnek lenni ennél sokkal többet jelent. És ezért szeretném mindenkinek a szívére helyezni, minden férfinak itt a gyülekezetben, hogy akiket Isten ránk bízott, gyermekeket, unokákat, vagy a környezetünkben élőket, vegyük nagyon komolyan, hogy nekünk ezen a téren feladatunk van. A másik szempont, amit szeretnék elmondani, hogy a magvetést minél korábban el kell kezdeni. Sokszor, amikor bejönnek az emberek a hivatalba, és azt mondják, hogy szeretnénk megkereszteltetni a gyerekünket, akkor rögtön azt mondják, hogy hát igen, mi ezt úgy képzeljük el, hogy akkor most református lesz, és amikor eljön az iskola idő, akkor beiratjuk hittanra. És addig? Addig mi lesz? Addig ki fogja nekik az igét hirdetni? Nagyon jó, hogyha valaki beiratja a gyermekét hittanórára, de nem ott kell elkezdeni a hitbeli nevelést. Az igét már korábban is lehet mondani a gyermekeknek. Szóban és tettben egyaránt. Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyermekek állítólag már 7 éves korukig minden fontosabb kérdést feltesznek. Lehet, hogy ez most furcsán hangzik, de 7 éves korukig a maguk nyelvén szinte minden fontos kérdést már feltettek. Amikor egy gyermek már 2-3 éves, akkor a maga szintjén el lehet mondani neki az evangéliumot, és meg lehet élni az evangéliumot. És az evangélium megélése kapcsán csak annyit hadd mondjak, hogy ez nem azt jelenti, hogy én tökéletes vagyok, meg tökéletességet sugárzok magamról, és ha buktam, akkor is eltitkolom a gyerekem elől, és úgy teszek, mintha egyébként tökéletes lettem volna. Az evangélium hirdetéséhez az is hozzájár, hogy tudok bocsánatot kérni. És ekkor válik valósággá az evangélium üzenete sokszor egy gyerek életében, amikor megérti azt, hogy lehet hibázni. És pont arról szól az örömhír, hogy hibáztam, bűnt követtem el, de van rá megoldás. Tehát szóban és tettben minél korábban hirdetni kell az evangéliumot. Egy következő nagyon fontos szempont a gyülekezetnek a szerepe. Néhány évtizeddel ezelőtt valaki, egy teológus bevezette azt a kifejezést, hogy anonim kereszténység. Mindig az anonim alkoholisták jutnak eszembe róla. Anonim kereszténység, magyarul én otthon megélem a hitemet, de nem járok templomba. Lehet, hogy interneten néha meghallgatok egy igehirdetést, vagy elolvasok egy hitmélyítő könyvet, de egyébként a gyülekezet az olyan nehézkes dolog. Hát mit érdekel engem, hogy vannak rajtam kívül mások is? Hát a gyülekezetnek óriási szerepe van abban, hogy megerősödjünk a hitben, és hogy növekedjünk a hitben. Hát én magam is így jutottam hitre. Nekem otthonról nem volt segítségem. Én eljártam hittanórára, ott értem meg. És ott jártam vasárnapról vasárnapra, aztán ifire, péntekenként, minden pénteken. Otthon még inkább lebeszélni akartak róla, meg az egész hitről. De én ott a gyülekezetben erősödtem meg. És tapasztalom ezt mások életében is, hogy ha valaki egyedül marad, akkor a hite is úgy, hát takaréklángon megy. De ha itt vagyunk a gyülekezetben, akkor egymás hite által megerősödünk. És az utolsó szempont, imádság, imádság, imádság. Mert tehetünk mi bármit, de nincs a hatalmunkban, hogy a hitet igazából továbbadjuk. Erre egyedül Istennek van hatalma. És biztos vagyok benne, hogy amikor Mózes elmondta ezeket a szavakat, némiképp keserű szavakat, tudom, hogy kemény nyakú, lázadó szívű vagy, már most is lázadozol az Úr erről, mi lesz, ha én már nem leszek? Biztos vagyok benne, hogy amikor ő egyedül maradt, és a nép tovább vonult, ő pedig felment egy hegyre, hogy még azért lássa távolról az ígéret földjét, akkor ő ott nem csak nézelődött, hanem imádkozott is. Imádkozott az ő népéért, akik között 40 éven keresztül szolgált, és akiket nagyon szeretett. Ez a mi feladatunk is. Tegyünk meg mindent, amit tudunk, és utána imádkozzunk, mert gyermekeink, unokáink az Isten kezében vannak. Hát ezekkel az üzenetekkel a szívünkben csendesedjünk majd el, és és imádkozzunk, és köszönjük majd meg az Isten irántunk való hűségét. Most pedig válaszoljunk az igére. A 256. dicséret 6., 7. és 8. verseit énekeljük el. A 6. vers így kezdődik: kész már az én szívem néked énekelni. Imádkozzunk! Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy a te hűséged megingathatatlan, hogy te már akkor elhatároztad, hogy kitartasz mellettünk, amikor még meg sem születtünk, amikor még el sem buktunk és nem fordultunk ellened. Te már akkor szerettél, és úgy határoztál, hogy kitartasz mellettünk. Köszönjük, hogy ennek a te hűségednek legnagyobb bizonyítéka a Golgotai kereszt, hogy elküldted értünk a te fiadat, Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy ebben a te hűségedben bizakodva nézhetünk a jövőbe. Köszönjük, hogy minden előttünk álló kihívásban számíthatunk rád. Te vagy az, aki utat mutatsz, és te vagy az, aki elkísérsz bennünket a te áldásoddal. Kérünk, Urunk, hogy minden előttünk álló személyes, családi, gyülekezeti kérdésben hadd tudjunk ezzel a hittel rád támaszkodni. Szeretnénk, Urunk, nem kétségbe esni, ahogyan azt a pogányok teszik, és gondolkodni, és a saját fejünk után menni, hanem benned bízva a te igéd szerint való úton járni. Kérünk, hogy ebben segíts meg bennünket. És köszönjük neked a figyelmeztetést is, tudjuk, hogy nekünk szól, hiszen a mi szívünk sem jobb, mint annak a népnek a szíve, amely először hallotta ezt a figyelmeztetést. Mi is lázadóak vagyunk, mi is elfelejtkezünk rólad, mi is megyünk azon az úton, amit magunktól a legjobbnak látunk. Kérünk, Urunk, erősítsd meg bennünk a hitet. Add meg, hogyha letérnénk a te utadról, akkor ne engedj bennünket messze elkódorogni. Vigyél vissza bennünket a helyes útra, téríts önmagadhoz. És szeretnénk eléd hozni a gyermekeinket, unokáinkat, a fiatalabb korosztályt úgy általában. Kérünk, áld meg bennünket, hogy tudjuk nekik hirdetni az igét úgy, ahogy ezt hirdetnünk kell. És kérünk, Urunk, hogy dolgozz az ő szívükben is, hadd vehessék át mindezt, és hadd válhassanak ők is a te gyermekeiddé. Urunk, eléd hozzuk a gyászolókat. Te látod, hogy ezen a héten hány embernek kellett gyászolnia, akár régebben elhunyt szerettét, akár éppen a héten történt gyászeset miatt. Urunk, tudjuk, hogy te ott állsz a gyászolók mellett, a te jelenlétedet ígéred. Kérünk, adj hitet, hogy rád tekintve tudjunk még a nehézségben is megállni. És kérünk, Urunk, hogy légy gyülekezetünkkel a jövő héten is. Kérünk, hogy te mutass nekünk utat a szolgálatainkban, add, hogy téged dicsőítő életet élhessünk. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.